Hol szolgál a csalódott rohamosztagos?
Nem tudom.
Illúzió rombolón.
Holonet krónikák. Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek. Mind egy műsorban. Holonet krónikák. Az erő hullámhosszán.
Na jó, üdvözlöm, hallgatok!
Én is. Ez itt a Holonet Krónikák 89. epizódja. Beszélgető társam Váci Krisztián, én Varga Csongor vagyok, és igen, köszöntjük a hallgatókat. Ez nem egy illúzió romboló műsor lesz.
Vagy mégis.
Vagy lehet, nem tudom. Szóval, amiről a mai nap alkalmával fogunk beszélgetni, az hát a legaktuálisabban, most nekünk a Birodalmi Históriák című legújabb animációs sorozatot kéne szerintem kibeszélnünk, csak az igazság, hogy én nem láttam belőle még egy percet se, még nem jutott rá időm. Krisztián, te hogy állsz vele?
Hát az a helyzet, hogy én meg elaludtam rajta.
Na.
Szóval szerintem a Birodalmi Históriákat majd a következő adásban fogjuk kibeszélni.
Igen, azt én meg fogom nézni addigra, ezt megígérhetem. Hanem most akkor ehelyett egy másik, szintén viszonylag aktuális sorozatról, a Rossz Osztag utolsó évadáról fog majd Krisztián egy beszámolót tartani. De még mielőtt ennek nekiállnánk, ugye most van 2024 májusa, uh-huh. És képzeld el, hogy most 50 éves a Csillagok háborúja nyers forgatókönyve.
Az tök izgi. Amiben még a villek voltak, meg az ilyenek? Meg Starkiller?
Volt benne Starkiller is. A villek nincsenek benne.
Ebben már nincsenek, vagy még nincsenek?
Nem. Villek igazából sose szerepeltek, hanem mindig csak a címben volt ez, hogy a villek krónikája.
Igen. Igen, igen, igen.
De nem derült ki, hogy kik azok a villek, vagy mik azok a villek, tehát ők nem szerepeltek a villek a, mint szereplők, ők nem csináltak semmit, hanem csak a címben voltak említve. Uh-huh. Szóval ez a forgatókönyv ugye 1974 májusában készült el, hogy pontosan hányadikán arra vonatkozóan nem találtam semmilyen információt. Egyébként már a műsorunknak a 47. epizódjában már néhány szóval említettem, de csak nagyon röviden, és most sem akarom húzni vele sokáig az időt, de egy-két érdekességet hadd mondjak el, ugye ha már kérdezted, hogy kik szerepeltek benne, igen, volt benne Starkiller, de még volt benne Luke Skywalker is. Uh-huh. Tehát ugye sokan tudják már, hogy a Luke Skywalker eredetileg Luke Starkillerként szerepelt a régi forgatókönyvekben,
igen.
De azt már kevesebben tudják, hogy még korábban pedig volt Luke Skywalker is, aki egy 60 év körüli tábornok volt, és az ő tanítványa pedig Anakin Starkiller volt, akinek a szerelme a 14 éves Leia hercegnő. És egyébként nem tudom, hogy ha ez a sztori valósul meg a mozivásznon, akkor az hogyan lett volna, mert hogy ennek a 14 éves kis csajnak a forgatókönyvben van egy félmeztelen jelenete is.
Ajaj.
Bezony, ezt most nem is akarom részletezni. Viszont, ahogy mondtam, ugye Anakinnek ő a szerelme, de nem a sztori kezdetétől fogva, mert ő még az elején egy másik csajjal flörtöl, egy név nélküli fiatal nőnek a fenekébe belecsíp a fiatal Anakin. És amit még igazán érdekesnek találok, hogy ez a forgatókönyv mennyire sok olyan dolgot tartalmaz, amivel a későbbi filmekben találkoztunk. Például, ha már az imént említetted a villeket, ugye a villek őrzői azok elsőként a Zsivány 1-esben szerepeltek. Tehát ez a szó, hogy will, ezt filmben legelőször a Zsivány 1-esben hallottuk. Szintén a Zsivány 1-esben volt ez hallható, hogy mások ereje legyen veled.
Igen.
Ugye ezt a szöveget, ezt a Chirrut Imwe mondogatta a tömegben, a Jedha városi tömegben, de már ebben az írásban is olvasható. Tehát amit mi először 2016-ban hallottunk, az már 74-ben le volt írva, a mások ereje legyen veletek, Duma.
Hát ez valószínűleg azért került bele, hogy valamelyest tisztelegjenek, szerintem.
Biztos, igen, igen. És egyébként ugyanebben a piszkozatban, ebben a nyers forgatókönyvben egyébként itt kapott helyet az a bizonyos erdei harc a szőrös benszülött Wookiek és a birodalmi katonák között, ami végül is Wookiek helyett az Ewokokkal valósult meg a Jedi visszatérben, és itt is olvasható, hogy a Wookiek elfoglalnak egy birodalmi tankot, és azzal lövik a többi tankot, akár csak az Ewokok esete a lépegetővel az erdőben. Uh-huh. És még egy utolsó kis dolog, ami szintén egy érdekes momentum szerintem, hogy ami egyébként a Baljós Árnyakban valósult meg, hogy Leia hercegnőnek az egyik udvarhölgye, az a hercegnőnek a hasonmásaként szerepel. Ilyet a Baljós Árnyakban amidalaként láthattunk.
Igen.
És még egy utolsó utáni érdekesség, aztán abba hagyom, hogy ez a piszkozat, ez említ egy bizonyos első rendet is. Képzeld el, az ébredő erőben látott, vagy hallott kifejezés, hogy az első rend, az is már 74 májusában olvasható volt. Hogy mi az az első rend, arról Lukasz itt nem írt egy árva szót se, csak annyi, hogy az egyik szereplő az az első rend katonája volt, és ő ott most egy pilóta. Ennyi.
Érdekes.
Én mindig nagyon izgalmasat találom ezeket a régi forgatókönyveket olvasgatni, mert tök szuper, hogy mennyire más ez a történet, mint a megismert Csillagok háború, és egyébként 2013-ban, illetve 2014-ben sorozatként ezt kiadták képregény formában is, gyönyörű igényes rajzokkal.
És ez mi, ez hivatalos képregényként jelent meg, hogy valami fan-made cucc?
Nem, az egy hivatalos képregény.
Na hát.
Hivatalos képregény, méghozzá a Dark Horse Comics jóvoltából. Ezeket a Making of Star Wars könyveket jegyző Rinzler volt, aki hát úgymond a forgatókönyvből csinált egy képregény forgatókönyvet.
Wow.
És George Lucas kérte meg, hogy ezt tegye, vagy hagyja jóvá. Bár nem tudom, itt már hogyan voltak jogilag a dolgok, hiszen 2013-ban már javában megtörtént a Disney-féle vásárlás.
Igen.
Szóval ez most nem tudom, hogyan van, de az biztos, hogy 2013-tól 2014-ig egy 8 részes képregény sorozatként ez megjelent, és tényleg érdemes elolvasni. Minden tök más benne, mint a filmben. Mint ha nem is a Csillagok háborúja lenne.
Na most kedvet kaptam. Egyébként ez egy sokkal, sokkal korábbi gondolatodra így reflektálva, hogy így belecsípne valaki valakinek a fenekébe. Ezt úgy nem tudnám most elképzelni, hogy ez Star Wars-ban ilyen formán megfilmesítették volna. Tehát tényleg nagyon furcsa, hogy mennyivel másabb irányt vett volna, hogyha nem írja át még sokszor.
Hát igen. Hát meg nem csak fenépcsípés volt. Ennek én azt is csináltam, amikor először találkozott Leiával, neki meg kellett menteni őt, vagy kimenekíteni. Itt röviden annyi a sztori, hogy Leia családjának a bolygóját megtámadja a halálcsillag, és Luke, meg az ő tanítványa Anakin dolga, hogy kimenekítsék a királyi sarjakat. Leiát is, meg a kis testvéreit is, azt hiszem három gyereket kell kimenteniük, és az Anakinnek a dolga, hogy Leiát akkor magával vigye, de ő ellenkezik, és ezért Anakin ököllel kiüti a csajt, és az eszméletlen Leiát viszi magával. Tehát itt ilyenek is voltak, de nem lacafaszázott a csávó.
Nagyon jó, nagyon jó.
Na de akkor most áttérhetünk a sokkal aktuálisabb dologra, a rossz osztagra.
Nézzük.
Mielőtt meg nekiállsz, azt mondd el nekem, hogy szerinted ez a cím, így magyarul, ez milyen?
Szörnyű. nekem valahogy nem tetszenek ezeknek a sorozatoknak a magyar fordítása, kicsit olyan erőltetettnek érzem, mint ahogy például még a Jedi históriák még elmegy, de a birodalmi históriák már valahogy nekem egy fokkal erőltetebb, nem tudom miért, valahogy így a hangzása, de az Akolitus, meg a Boba Fett könyve, meg a Mandalóri, tehát hogy nem tudom, értem, hogy szeretnének neki magyar címet adni, de nem biztos, hogy szükséges. A Mandalórival is tök jól el voltunk szerintem, hogy Mandalóriennek hívtuk sokáig, de most ebbe én nem biztos, hogy jó, ha belemegyek, mert sokaknak meg egyébként tetszenek ezek a magyar címek.
Hát én azt mondom, hogy a rossz osztag az rémesen hangzik így.
Igen.
Hogy rossz osztag, biztos lehetne helyette valami címszerűbbet kitalálni. Az akolitus az ugye magyarul is akolitus, tehát ez a szó ez létezett már sokkal régebb óta.
Hát,
tehát
igen.
Nálam ez elmegy. Boba Fett könyve, szó szerinti fordítás biztos, hogy ehelyett lehetett volna Boba Fett krónikája, vagy Boba Fett nem tudom én micsoda.
Akár igen.
A Mandalorinál én nekem mondjuk nem tetszett, hogy Mandaloriannek mondta mindenki, magyar szövegkörnyezetben szerintem azért furcsa, mert ez a szó, hogy Mandalori, ez már marha régóta létezik a magyar Star Wars könyvek között.
Igazából nem is a
csak rövid
kimondásban, óval. Igen, tehát hogy inkább az írott formája az, ami nagyon furcsa.
Igen, tehát ez igen, tehát volt egy ilyen könyv, hogy a Mandalori páncél, és a rövid óval szerepelt így. Nem tudom most miért kellett hosszúosítani.
Hát azt én sem.
Mindegy, furcsálom minden esetre. Na, és akkor Bad Batch.
Bad Batch.
Mesélj.
Összességében a Bad Batch sorozatról elég vegyesek az érzéseim. Ugye magát ezt a 99-es klón osztagot a Clone Wars 7. évadában vezették be, és ugye elég rövid idő alatt igen népszerű karakterek lettek. Uh-huh. És Ugye már talán akkor lehetett tudni, hogy fognak kapni egy saját sorozatot, és az első évad még szerintem tök jól sikerült. A második évad az ilyen szoszó, de most ez a harmadik évad nekem nagyon nem igazán váltotta be a reményeket. Én egy kicsit, hogy mondjam, vagányabb befejezésre vártam volna. Most csak így, hogy nagy vonalakban miről szólt ez az évad, már csak azért is, hogy kicsi kontextusba helyezzük. Ugye van ez a 99-es klónosztag, illetve van egy Omega nevű klón, aki hozzájuk verődött. A konfliktus az úgy kezdődik, vagy úgy indul ez az évad, hogy magából a Bad Batchből egy tag már a második évad végén meghalt, a Tech. Uh-huh. A Crosshair, aki szintén a csapat tagja volt korábban, ő ugye a birodalom oldalán van, azonban a második évadban még megölt egy birodalmi tisztet, így a Tantis hegyre került, mint azt most megtudtuk.
A Tantis hegyen, ott a klónozáson kívül mi van még? Az egy börtön is egyben?
Hát alapvetően a klónokat ilyen újrakondicionálásszerűen próbálják ugye a birodalom kötelékébe bevonni, vagy nem is tudom, igazából ott mindenféle kínzások meg egyebek is voltak. Uh-huh. És a második évadban Omega is a Tantis hegyre kerül, és van még ez a Hunter és Wrecker, ők igazából úgy indítanak ebben az évadban, hogy keresik Omegát, mert igaz, nem tudják, hogy hova került Omega.
Aha.
És nagyjából az alapvető konfliktus ez, hogy Crosshair és Omega a Tantison vannak, Hunter és Wrecker keresik Omegát, Tech ugye meghalt, és így nagyjából ez a kezdeti történet. És az, ami így az egész sorozat, vagy ebben az évadban nekem nagyon furcsa volt, ugye 15 rész, így ahogy összeírtam erre az adásra a gondolataimat, hát kb. Ezt egy ilyen 8 részes sorozatban maximum szépen össze lehetett volna rakni, különböző mellékszálak nélkül, amik sokszor nem is kerültek aztán végül kifejtésre, meg csak úgy megtörténtek, mert hogy kell valami töltelék hozzá, tehát hogy én ezt nagyon sajnáltam. És igazából ezeket az amúgy szerethető és rövid idő alatt népszerűvé vált karaktereket szerintem nem megfelelően használták. És arról nem beszélve, hogy egy nagyon szép kis ívet lehetett volna ennek a klónos dinak adni, és akkor ugye nem nagyon lennének kérdések arra vonatkozóan, hogy mondjuk a negyedik, mármint az epizód 4-től mi van a klónokkal, de ezt nem igazán sikerült szerintem jól lezárni. Tekintettel arra, és hogyha még valaki nem látta,
mint én,
akkor spoilerezek, hogy nyilván Tekken kívül, de megmenekülnek a klónosztagnak a, mármint a 99-es klónosztagnak a tagjai, tehát mind Hunter, Wrecker és Crosshair túlélik ezt az egész történetszálat, ugyanúgy, ahogy Omega is, tehát hogy Tekken kívül ugye a főszereplők közül nem nagyon vesztettünk el senkit, azonban a birodalom oldaláról minden fontosabb szereplő meghal. És nem igazán érzem egyensúlyban ahhoz képest a sorozat lezárását, mint amit az epizód 4-ben úgy általában megtudtunk régen a klónokról.
Tehát, hát kb. Semmit.
Semmit. És nem is olyan régen beszélgettünk arról, már nem emlékszem melyik részben, hogy vajon a klónozással mi lett, mint technológiával. Na azt viszont itt hát elég röviden lezárták, mert ugye volt ez a Nalassé, aki egy kaminói, ő is a Tantis hegyen volt, és ezekben a kutatásokban, amiket a Tantis hegyen végeztek, egyébként ez a Necromanta program,
aha,
illetve az M-szám átörökítés, ebben Nalassé egész tevékenyen részt vett, tekintettel arra, hogy kaminói tisztában van a klónozással, a technológiával, és hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani.
Bocsánat, a Necromantát nem ott hallottuk a Mandalorinak a harmadik évadában?
Igen, ott volt a harmadik évadban hallottuk először, és ugye Gideon is
Igen.
Igazából így csinált klónokat saját magából, vagy hát ezt felhasználva. De ugye itt a Tantiszhegyen ez egy ilyen nagyon titokban tartott kísérleti bázis. Tehát, hogy ide csak úgy nem is lehetett eljutni, mert hogy még a bolygónak a koordinátait is ilyen nagyon titokba tartották. Tehát, hogy ez ilyen nagyon elszeparált része volt egyébként a birodalomnak, és Palpatine-nak volt ez egy nagyon fontos projektje, kvázi ez az örök élet. és ugye saját magát szerette volna szerintem így örök életűvé tenni, hogy ezt a klónozást, illetve ezt az M-szám átörökítést, amit egyébként sosem mondtak ki, hogy a midichlorián átörökítésre lenne szó.
De érdekes.
De nem olyan bonyolult szerintem összekötni a kettőt.
Hát igen.
És ami itt a csavar ebben, hogy Omega egyébként képes erre az M-szám átörökítésre. Tehát, hogy Nalassé ugye csinálja ezt a programot, vagy vezeti ezt a programot, Omega ott van a Tantiszhegyen, és nyilván őt is tesztelik erre, hogy vajon az M-szám átörökítés az neki menne, és nyilván igen, és ezt Nalassé tudja, ő ezt végig próbálta eltusolni, hogy ne derüljön ki, hogy Omega alapvetően erre képes. Nyilván ez a sorozat egy pontján kiderül a birodalom számára is, és akkor majd ez fontos lesz, hogy Omegát elkapják. De hát nyilván nem titok, hogy el is fogják a sorozat egy pontján, tehát Omega visszakerül a Tantiszhegyre, és kvázi ezután záródik le a sorozat, mert hogy végül sikerül a Hunteréknek, Wreckeréknek eljutni a Tantiszhegyre, Omega közben próbál megszökni onnan, és igazából a vége a sorozatnak az, hogy megszöknek a Tantiszhegyről, és a klónozás, illetve a hozzá tartozó, a programhoz tartozó kutatási eredmények is megsemmisülnek.
Ó.
Szóval, amit jó pár mondattal ezelőtt említettem, hogy beszéltünk, hogy vajon a klónozás az már miért nem kapott szerepet későbbiekben, igazából azért, mert hogy ugye Tipoca City-t, Tipoca várost, szintén így a Bad Batch-ben a birodalom lebombázta, mármint csillagrombolókkal szétlőtte.
Aha.
Nyilván ott már megsemmisült egy része ennek a tudásnak, amit a Tantiszhegyre átvittek, viszont a Tantiszhegyen is megsemmisültek ezek a kutatási eredmények, amit egyébként Nalassé robbantott föl. Tehát, hogy kvázi a kaminóiak a sírba vitték a tudást, és ezért bonyolult, vagy ezért nehézség a birodalom számára a Mandalorianben látottak, illetve a Pershinges kutatások ezért mennek lassabban és nehezebben, mert hogy olyan, mintha kvázi nulláról kéne kezdeniük ezt az egész klónozásdit, meg ezt az M-szám átörökítésdit. De ami még nagyon érdekes ebben a sorozatban, azon túl, hogy Palpatine tiszteletét teszi a Tantiszhegyen, mert nyilván neki ez nagyon fontos.
Aha.
Nekem az nem fér egy kicsit a fejembe, hogy ugye megsemmisültek ezek a kutatási eredmények. Azt is megértem, hogy csak a Tantiszhegyen voltak ezek az eredmények, mert hogy azért mégis egy nagyon erős birodalmi fennhatóság és őrzés alatt álló terület, bolygó.
Uh-huh.
De hogy nem tudom nem ide kavarni a Scarifi bázist, ahol egy irtózatos nagy archívum van, ahol rengeteg mindent tárolnak, hogy nem tároltak egy másolatot a kutatási eredményekről a Scarifi bázison is, ami szintén egy hasonlóan jól őrzött létesítmény, és ha már a halálcsillag terveit tárolták, ami szerintem még érzékenyebb adat, mint mondjuk a klónozás, vagy mondjuk tegyük fel, hogy ugyanolyan érzékeny adat,
aha,
és az ott van Scarifon, de a klónozással kapcsolatos információknak nincs ott egy biztonsági másolata, én ezt a kettőt valahogy nem tudom összerakni.
Ez időben hol áll a Zsivány 1-eshez képest ez a sztori?
18 évvel Yavin előtt.
18 év?
Aha.
Hát lehet, hogy akkor még ott nem volt a Scarifon semmi. Mert hogyha tényleg 18 év különbség van a két sztori idővonala között, akkor ez talán magyarázhatja azt, hogy miért nincs a Scarifon semmi a klónozásról. Lehet, hogy azért nincs, mert amikor ezek az események, amit most elmeséltél, történtek, még a Scarifi bázis csak egy izé volt, egy üdülőparadicsom. Mm-hmm. Hát mert hogyha 18 évvel játszódik előtte, akkor igazából maga a birodalom, mint olyan, az még csak egy néhány éves dolog.
Igen.
Tehát akkor még lehet, hogy nem nincs ennyire kiépülve az ilyen-olyan bázisoknak a rendszere.
Igen, lehetséges.
Ja.
Jó, pedig nekem tökre tetszett, hogy ebbe bele tudok kötni, de oké. Okay. Mindegy, ettől függetlenül nekem nagyon furcsa, hogy a halálcsillag terveit azért itt-ott tárolták, de mondjuk egy ilyen adatot nem, pláne, hogy ennyire fontos Palpinak, de oké, okay, elfogadom, itt még a Scarif bázis az igazából egy sátor, oké. Okay. Legyen. Viszont ami nagyon érdekes, és ami nagyon tetszett, hogy nyilván ez is a Clone Wars hagyatéka, ez a sorozat. Uh-huh. És nagyon érdekes számomra az, hogy milyen a birodalom és a klónok kapcsolata. Mert hogy végeredményében ez nagyon sok konfliktusra adott okot, már csak a birodalom berkein dolgozó, vagy a birodalomnak szolgáló klónok között is. Hiszen a birodalom ugye elkezdte lecserélni a klónokat a rohamosztagosokra, uh-huh, akik ugye elrabolt gyerekekből kiképzett katonák lettek. És kvázi mint egy termék eszközként tekintenek ugye a klónokra, ők elvégezték a dolgukat, uh-huh, a Jediket kiirtották, vagy hát abban részt vettek, stb. Ugye a 66-os parancs. És már tulajdonképpen nincs rájuk szükségük. És nagyon érdekes az, hogy annak ellenére, hogy vannak még a birodalomnak dolgozó klónok, és vannak olyan klónok, akik nem a birodalomnak dolgoznak, mint például a 99-es klónosztag, hogy bizonyos konfliktus helyzetekben előjön ez a testvéri aspektus, és emiatt például a birodalomnak dolgozó klónok döntenek úgy, például a Bad Batch javára, hogy elengedik őket, nem kapják el őket. Uh-huh. És nagyon, nagyon tetszett viszont az, hogy ennyire kihangsúlyozták, hogy a klónok mennyire együtt élnek egymással, mennyire testvérként tekintenek egymásra. Szóval ez a rész szerintem nagyon jól kijött. Ez, ha jól emlékszem, talán a 7. részben volt erre példa, uh-huh, amikor a Batchet, illetve Rexet Wolfék elengedik, mert Wolf már itt a birodalomnak dolgozik. Nyilván megismerik egymást, és végül a birodalomnak dolgozó klónok kvázi elengedik őket, mert hogy azért mégis testvéreik, mégis együtt harcoltak, stb. Tehát, hogy ez nekem nagyon tetszett.
Egyébként, ha már így testvériségről beszélsz, ezt már biztos kérdeztem régebben, csak már nem tudom, mit válaszoltál. Ez a rossz osztag szintén Jango Fett klónjainak a, hogy is mondjam, tehát ők is Jango Fett klónjai?
Persze, csak nekik vannak különféle mutációi, mesterséges, aha, mutációi. Ugye az egyik marha erős, a másik baromi jól céloz, uh-huh, a harmadiknak nagyon jók voltak a technológiai képességei, már csak a neve miatt mondom így, ugye uh-huh, voltak. Uh-huh. Hunter meg alapvetően egy nagyon jó taktikus, van ilyen?
Lehet.
És ugye ő a csapatnak a kvázi vezetője, és mindegyiknek van egy felerősített tulajdonsága.
Aha. De ha most mondjuk élőszereplésbe kéne látni, akkor az összesnek Temuera Morrison arca lenne.
Igen. Igen.
Csak az egyik bittén soványabb, a másik kövére, izmosabb.
Jaj, hát ebből számtalan mém is keletkezett az interneten, mert hogy Omega is egyébként a Jango Fett genetikai, aha, kódját viseli kvázi, csak ő ugye nő, uh-huh, és Omega viszont annyiban különbözik a többi klontól, hogy neki ez a mesterséges öregítés, az nincs meg.
Tehát, csak úgy, mint Boba Fettnek.
Akárcsak Boba Fettnek, így van. Ami még talán érdekes volt, ami nagyon sokan meglepődtek, hogy SS Ventress-t is visszahozták a Bad Batch harmadik évadába, ami már csak azért is érdekes, mert hogy mint egy fejvadász dolgozik ebben az időben, és akármennyire is próbáltak kvázi elbújni a Bad Batch, illetve Omega. Ventress megtalálta őket, és Ventress próbálta kitapogatni, hogy Omega vajon erőérzékenye, és ez is ilyen nagyon kérdéses volt itt a rajongói táborban, hogy na, hogy most akkor Omega vajon erőérzékeny azért, mert képes mondjuk az M-szám átörökítésre, vajon fel lehet-e benne erősíteni ezt? Ezt Ventress próbálta amúgy kitapogatni.
Aha.
Ez is egy nagyon érdekes része volt a Bad Batch-nek, illetőleg a vége, ami még nagyon megosztó, vagy nekem nem tetszett, amit ugye meséltem, hogy megmenekült a Batch.
Uh-huh.
És teken kívül kvázi mindenki túlélte. Ami nekem nagyon furcsa volt, úgy zárult le, hogy eltelt jó pár év. Ugye, mivel Omega valós időben öregszik a klónokhoz képest,
aha,
ezért itt már bőven idősebben néz ki, mint ahogy megszöktek a Tantisz hegyről, tehát hogy ott eltelhetett jó pár év. Azt most így pontosan nem tudom, hogy mennyi, de egy jó pár év eltelt.
Aha.
És hát Omega úgy próbál úgymond megszökni, hogy Hunter erről tudott, hogy ő el fog menni, és ha hiszed, ha nem, Omega a lázadáshoz szeretne csatlakozni, mint pilóta.
Ó.
Tehát, hogy ez is nálam kicsit így kiverte a biztosítékot, hogy már megint oda kerülünk, hogy akkor csökkentjük ezt az univerzumot, és Omega valahogy megint oda akar, tehát hogy a terve az, hogy hozzácsapódik a lázadáshoz, és nem tudom, nekem ez megint olyan faramuci, ahelyett, hogy inkább valami olyan befejezést találtak volna ki neki, hogy ne legyen kérdéses az, hogy akkor Omegát nem láttuk valahol az epizód 4-ben, mondjuk a Yavinon, vagy valami, mit tudom én, háttérben, mint annó ugye Rex-el a epizód 6-ba, hogy hú, az vajon Rex lehet-e az a szőke szakállas csávó. Nem, egyébként ugye ezt tudjuk, hogy nem. Szóval ez nekem nagyon faramuci volt. Arról nem is beszélve, hogy ugye Rex bizonyos időközönként felbukkant, és mármint így a Bad Batch során.
Uh-huh.
És azt tudjuk, hogy Rex számos klónnal így a háttérben próbálja a birodalmat valahogy felbomlasztani, vagy különböző terveket kiagyalni, de hogy Rex-el sem kezdtek olyan hú de sok mindent, pedig azért Rex az a klónok között az egyik legnépszerűbb karakter szerintem. Ha bárkit megkérdeznél, Cody, Rex, stb. De ha már Cody szóba került, ugyanez. Codyt a második évadba behozták egy vagy két rész erejéig. Volt egy ilyen nagyon mély beszélgetés a Crosshair-rel, és aztán Cody is csak úgy eltűnt a levesbe. Tehát, hogy nagyon sok kiaknázatlan sztori szál volt, amit elkezdtek, aztán nem fejeztek be. És szerintem ez is probléma. Tehát egy szó mint száz, én szerintem ez a sorozat is kicsit ilyen kiaknázatlan maradt, és egy elvesztegetett lehetőség arra, hogy ezt a klónozós szálat, ami mindig azért egy kicsit ilyen megosztó volt, ezt végre le lehessen zárni úgy, hogy ne vessen föl kérdéseket a jövőbeli tartalmak közt.
Akkor végül is csalódott vagy egy picit, igaz?
Én abszolút. Hosszú idő óta talán a Bad Batch harmadik évada volt az első olyan sorozat, amit nem követtem olyan élesen, mint a korábbi bármelyik Star Wars tartalmat. Tehát, hogy volt olyan, hogy két vagy három héttel, de mondjuk két héttel később néztem meg a részeket. Mert annyira nem érdekelt, hogy jaj, vajon most mi lesz a következő részben, hogy alig várom, hogy meg tudjam nézni.
Aha.
És ez nem volt olyan jó érzés. Azért nekem se, hogy úgy nem vártam, hogy wow, mi lesz a következő részben. De ez most egy nagyon jó völgy ahhoz, hogy most jöjjön egy hegy, az Acolyte,
formájában, vagy pedig a birodalmi históriák formájában?
Hát nem, én inkább most az Acolyte-ot tekintem majd a következő hegynek. Remélem, az behozza.
Na, látjuk. Egyébként érdekes, ahogyan mesélted nekem, így a tantiszegy, úgy a tantiszegy, nekem ez annyira... Tehát ahogy tudod, nem nézem ezt a sorozatot, tehát totál lemaradtam a tantiszegyes témákról is, meg minden másról, amit most mondtál, Omegáról, Crosshairről, meg a többiekről. De a tantiszhegy nekem nagyon régóta egy ismerős kifejezés, hiszen még a 90-es években, nem tudom, te mikor találkoztál ezzel, hogy tantiszhegy, te ebben a sorozatban hallottad először?
Nem, a Timotizen trilógia.
Na, igen, én is, és hogy ez szerintem egy tök jó dolog, hogy a, még annak idején, amikor ezt olvastam, olyan izgalmas volt, hogy végre valami kis infót csepegtetnek arról, hogy mi is volt az a klónok háborúja, amit ugye akkor még nem tudtunk, tehát semmit nem tudtunk róla, abszolút semmit. De itt már Timothy Zahn így nyomta a kis infomorzsákat, hogy a Tantiszhegyen vannak a spárti hengerek, és hogy azokat kell megszerezni. Tényleg ebben vannak spárti hengerek? Ez visszatért a kánonba, a spárti henger?
Nem, semmi ilyesmi nincsen.
Nincsenek. Mindegy, de most akkor ezen megihletőzve, vagy erre ráfűzve, én nagyon érdekesnek tartom ezt, hogy a maga a klón téma a Csillagok háborújában hogy is fejlődött ki. Ugye Lukasz bátyánknak az első rendezése volt a THX-1138.
Igen.
És már abban volt egy klónozás. A címszereplőnek a szerelmét újraalkották egy klónként, és aztán pedig ugye maga a Csillagok háborúja mindenféle korai forgatókönyv verziói is már tartalmazták ezt a fogalmat, hogy klón. Méghozzá, amit a műsorunk elején említettem, a 74 májusi nyers forgatókönyv, már az is szerepeltetett klónozást, de egyáltalán nem úgy, ahogyan végül is mi ismerjük most a Star Wars-ban a klónok fogalmát, hanem itt arról volt szó, képzeld el, ahogyan mondtam, hogy ugye meg kellett menteni, vagy ki kellett menekíteni az ostrom alatt álló bolygóról Leia Helszenőt meg az ő testvéreit. Ez volt Luke Skywalker tábornoknak a megbizatása.
Igen.
De nem csak őket kellett megmentenie, illetve kimenekítenie, hanem ennek a leigázandó bolygónak, vagy támadás alatt álló bolygónak a legokosabb elméit, a tudósokat is. És akkor mondta a Skywalker tábornok, hogy tehát én nem tudok 33 embert észrevétlenül kijuttatni innen. És mondják neki, hogy nem is kell. Mert hogy itt azt csinálták, hogy ez a 33 tudósnak az agyából, sőt, hát nem az agyából, a fejéből kioperálták az agyukat. Az agyukat valamilyen tartályba, valami folyadékba tették, és őket, magukat pedig klónozták. És az volt a terv, hogy Luke kimenti ezeket az elméket, és a klónokban majd 6 éves korukban szépen bejuttatják az emlékeket, meg a tudást, meg mindent, és már 10 éves korukra már mindent tudni fognak. Így aztán egy fiatal testben lesznek idős elmék majd.
Érdekes.
Ez volt a nyers forgatókönyvben a klónozásnak a kérdése. Aztán jött a második forgatókönyvázat, ami nem említ klónokat egyáltalán, majd következett az 1975. augusztus 1-én befejezett harmadik forgatókönyvázlat, amiben megint szerepelt a klón, mint kifejezés, és már a klónok háborújaként, de az égvilágon semmit nem tudunk meg róla, annyi történik csak, hogy miközben Luke Ben Kenobival beszélget, akkor említi, hogy ő ismeri a Kenobi klónháborús naplóját. Tehát Kenobi részt vett a klónháborúban, és naplót is vezetett róla. Igen, amit Luke valamilyen úton, módon elolvasott. De hát sajnos ennél több szó nem is esik róla. Utána jön a következő állomás, 1976. november 12-e, akkor jelent meg a Csillagok háborúja regénye, regény változata, mint tudjuk, ugye George Lucas nevében írta Alan Dean Foster, és hát ebben olvasható a klón elleni háború. Hát legalábbis a magyar fordításban is szerepel.
Igen.
A klón elleni háború, én azt annak idején fogalmam sem volt, hogy ez micsoda. Azt hittem, hogy egy tulajdonnév, hogy valakinek a neve, vagy egy helyszínnek a neve, vagy egy illetőnek így leírva, hogy Clone elleni háború. De a lényeg, hogy annyi derült ki a könyvből, hogy ez egy nagyon régen történt esemény, még a birodalom születése előtt, a köztársaság idejében történt, bármi is legyen ez, és az is kiderült ebből a könyvből, hogy a klónok háborújában a Jedik is részt vettek. Ráadásul katonai rangot is kaptak, ugye Obi-Wan Kenobi például tábornok volt.
Az végül is így volt.
És ez így is volt, így van. Aztán, utána következett valamikor 77-78 táján az a kis Lukasz kézírásával készített jegyzet egy sárga papíron, vagy kettő sárga papíron, amit már te is láttál, ahol ugye Lukasz leírta, hogy ő milyen 12 epizódot képzel el a Csillagok háborújának. És ebben a 12 epizódban az új remény eseményei azok a hatodik részként szerepeltek, nem a negyedikként, meg nem is az elsőként, és ott viszont ezen a kis listán a második, harmadik, negyedik rész a klónháborúja trilógia lett volna. Tehát képzeld el, hogy egy egész mozifilm trilógiát szentelt gondolatban a klónok háborújának. Ez szerintem tök érdekes.
Ez szerintem is érdekes. Bárhogyha most közvetve nézzük, valamilyen formán ugye végül is ez a történet el is lett mesélve.
El, persze, igen.
7 évadban ráadásul.
Igen, csak nem a moziban néztük meg.
Igen.
Én meg sehol. Na, aztán, ha már 1977-nél járunk, ugye ekkor már Lukasz bátyánk írta a kis maga jegyzeteit, a kis gondolatait a következő részről, ugye a Birodalom visszavágról, és képzeld el, hogy ott már egy ilyen olvasható a kis fecniken, hogy Obi-Wan esetleg visszatérhetne klónként, és lehetne egy olyan mondata, hogy dolgoztam már többször is Gengerod klónjaival. Ugye a Gengerod az egybetű eltéréssel Gengerodként a Jedi visszatérben mint név fel lett használva, de ez szerintem tök érdekes, hogy a Birodalom visszavág kapcsán volt egy ilyen kis röpke gondolata, hogy mi lenne, hogyha Obi-Wan klónként visszatérne, és aztán a következő fázis, amikor már, ez már 77 vége felé volt, olyan november-december magasságában, amikor ugye a Lee Blackett nevű forgatókönyvíró nővel tárgyalgatott, hogy mi legyen a következő filmnek a mik legyenek az események benne, és ezen a sztori értekezleten azt hangzott el, hogy majd a következő filmben, amiből végül is a Birodalom visszavág lett, hogy abban szerepeljen a Wookieknak a bolygója. És itt találkozzanak Leiaék Hannak a régi szerencsejátékos barátjával, akiből ugyebár Lando lett.
Lando. Baltazar.
Igen, de még ez a név ez nem volt meg ekkor. Szóval, hogy Hannak a régi barátja. És ez a barát, ez a Wookiekkal üzletel, ott él közöttük, sőt, legyen klón. És emiatt Leia ne bízzon benne.
Aha.
És akkor úgy képzelte el, ugye erről a megbeszélésről ilyen jegyzőkönyv született, és a jegyzőkönyvek tanúsága szerint Lukasz valahogy úgy magyarázta a Lee Blackettnek, hogy ő úgy képzeli el ezt a bizonyos régi szerencsejátékos havert, hogy ő egy ilyen James Bond Mr. Spock keverék, már hogy a jellemét tekintve, és hogy talán embernek nézhet ki, de valójában nem ember, hanem klón, és úgy gondolkodott Lukasz bátyánk, hogy ha klónként állítjuk be ezt az új szereplőt, akkor majd egy későbbi epizódban belefuthat egy olyan klánba, akik mind tök úgy néznek ki, mint ő.
Aha.
És már most azt mondta Lukasz, hogy nem fog ő ebbe belemenni az egésznek a mitológiájába, hogy honnan jöttek, vagy hogy ezek a klónok, ezek jók-e vagy rosszak egyáltalán, hanem hogy a maguk módján kicsit furák, de csak részben felelősek a háborúért. Viszont, hogy mi ez a háború, azt még mindig nem fejtette ki Lukasz bátyánk, tehát hogy mi a fene ez a klónok háborúja, erről még mindig nem volt semmilyen információ. Minden esetre úgy gondolta, vagy úgy képzelte el még ekkor, hogy a klónoknak a bolygóin sok ország van, 700 ország, így meg is nevezte számmal, és hogy az egyik uralkodó klánból származik ez a bizonyos, később Lendónak elnevezett új szereplő.
Uh-huh.
Ez volt a 1977 decemberi álláspont a klónokról, a Csillagok háborújában. Azután következett az imént említett Lee Blackett által megírt forgatókönyv, ami 1978. február 17-én lett kész. Erről már egyszer nagyon hosszasan beszélgettem a Edével és Tamással a Holonet Krónikák első évadában. Nem tudom, melyik epizód volt, mindegy is. Szóval elkészült Blackett a Csillagok háborúja folytatásának az első forgatókönyvével, és ebben az olvasható, hogy Lendónak a déd nagyapja sok fiúgyermeket akart, és ezt úgy érte el, hogy klónoztatta saját magát. És ugyanezt csinálta a dédpapinak a nővére is, és így biztosították, hogy a vérvonaluk az tiszta maradjon, bár hozzáteszem, én itt már egy elég nagy arányú vérfertőzést látok a sztoriban, ha csak nem az történt, hogy a klónok is klónozták magukat, meg különben hogyan szaporodtak volna.
Igen.
Na mindegy. Szóval a klónok egész városokat töltöttek be, és mivel például Lando is mindenhol a saját arcát látta szembejönni, ezért egy igazán erős egységet érzett a klónként, a klón testvéreivel, ahogyan az előtte is mondtad itt a Bad Batch kapcsán,
igen,
hogy ez a nagy összetartozás érzés. Na és úgy érezte pontosan Lando is, hogy ő tartozik valahová, tartozik valakikhez. Ám aztán a klónok háborúja óta nagyon kevesen maradtak, és igyekeznek kerülni a feltűnést, és Lando most már magányosnak érzi magát. Tehát e szerint a sztori szerint a klónok háborúja, az én értelmezésemben legalábbis, talán nem is a klónoknak volt a háborúja, mármint hogy nem a klónok háborúztak, hanem itt inkább az elszenvedői, vagy az áldozatai lehettek az eseményeknek. Van egy olyan jelenet is, ahol a Lando-nak a családját, mint a háború menekültjeit említi Han. Szóval még az is lehet, hogy a klónok háborúja igazából a klónok kiirtására célzott háború volt még itt 78. februárjában. Utána egy darabig nem volt semmi új hír klónügyben, egészen 1979 nyaráig, amikor a Bantha Tracks című Star Wars rajongói folyóiratnak a nyári kiadása, tehát 1979 nyaráról beszélünk, az csepegtetett egy újabb információt a klónok háborújáról, méghozzá konkrétan azt írta ez az újság, hogy a klónok háborújában a Jedik ellenségei, azok a birodalmi sokkosztagosok voltak.
Sokkosztagosok,
akik a galaxis távoli részéről érkeztek. És hogy ezekből már nagyon kevés maradt, mert a Jedik elsöpörték őket, minden esetre a Boba Fett az a sokkosztagosoknak az egyenruhájának a darabjait is viseli magán. És azt is írja ez az újság, hogy ez szerint az írás szerint ugye a Jedik ellenségei abban a bizonyos háborúban a birodalmiak voltak, birodalmi sokkosztagosok. Tehát akkor a klónok háborúja határozottan nem a köztársaság idején zajlott, hanem már a birodalom megalakulása után. Vagyis ezek alapján kijelenthetjük, hogy az 1979-es álláspont szerint Palpatine nem a klónok háborúja végén kiáltotta ki a birodalmat, mint a filmben, hanem a birodalom már létezett, amikor a háború kitört. Ez viszont ellentmond a Csillagok háborúja regénynek, amiből meg az derül ki egyértelműen, hogy a klónok háborúja az már a köztársaság idején zajlott, tehát igazából már marha régóta jellemző, hogy a Csillagok háborújában ellentmondások vannak, de hát ezt már megszokhattuk. Na és utána 1980 áprilisában érkezett a Birodalom visszavág regényváltozata, és ez, képzeld el, megerősíti a klónok háborúja és a Boba Fett ruházatának az összefüggését, amit az előbb mondtam. Itt is olvasható, hogy a Jediknek az ellenségei a klónok háborújában olyasmi ruhát viseltek, mint amilyet Boba Fett. Én erre tisztán emlékszem, mikor ezt olvastam annak idején kölyökkoromban, hogy akik a Jedik kezétől szenderültek jobb létre, valahogy így fogalmazta meg a Gömöri Péter. Szóval itt már biztos volt, hogy a Jedik azok valakik ellen harcoltak, de hogy azok a valakik azok klónok voltak-e, vagy valaki mások, azt nem tudni. Vagy akkor még nem tudtuk legalábbis. És fogalmam se volt, hogy ha nem klónok voltak, akkor kik voltak a klónok, akkor hogy kerültek a képbe, miért neveztek el róluk egy háborút? Ezekre a kérdésekre annyira sok évig kellett várnom, míg megkaptam a választ, hogy a mai friss Star Wars rajongók igazán szerencsésnek érezhetik magukat szerintem, hogy mindent készen megkapnak. Na és most a következő érdekesség, az meg 1981-ben a The World of Star Wars című kiadvány egy egészen érdekes dolgot közölt, méghozzá a birodalmi rohamosztagosok kapcsán. Nem mást írnak róluk, mint hogy ők bizony klónok. Tehát amiket az Új Reményben és a Birodalom visszavágban láttunk, fehér ruhás rohamosztagosok, azokról itt azt írják, hogy ők sorozatgyártott termékek, akiknek nincsenek jogaik, nincs nevük, ők a császár tulajdonai, ők klónok. Ugye ezzel szerintem egy kicsikét ellentmond az, hogy az Új Reményben az egyik rohamosztagos beveri a fejét ott,
igen,
ahol a többi lehajolás nélkül elfér, de ettől még lehettek klónok, hiszen nem azt írják, hogy egy donornak a klónjai mind, hanem lehet, hogy különböző volt a donorjuk, csak mindenki, tehát attól még lehetnek klónok, na ezt akarom kijögni. Mert azt senki sem állította, hogy az összes klón ugyanattól az egy embertől származik.
Meg hát így a Bad Batch analógiáját is meghagyva, hogyha mutálják valamelyik gént.
Na, akkor... tessék, igen. Na. Igen.
Már kész is a recept.
Így van. De azért szerintem ez tök érdekes, hogy már 1981-ben azt lehetett olvasni, hogy a rohamosztagosok azok klónok. Ez nekem nagyon, nagyon újdonság volt, mikor erre rábukkantam. Annak idején, mikor a 2002-ben kijöttünk a moziból egy kedves barátommal, mikor megnéztük a klónok támadását, kijöttünk, és ő azt kérdezte, hogy akkor most ezek szerint, akik láttunk rohamosztagosokat a régi trilógiában, azok mind klónok? És mondtam, hogy nem, dehogy is, hát nem, hát azok besorozott katonák, anyaszülte emberek. Aztán tessék, kiderül, hogy már 81-ben azt mondták, hogy már pedig ők klónok. Na és akkor végül is még az utolsó dolog, ami szerintem ugye érdekes, most egy hatalmas ugrás az időben, 2000-re ugrunk. 2000. június 24-én készült el az imént említett második epizódnak a második forgatókönyv változata, aminek az volt a címe, hogy Jar Jar nagyszerű kalandja, és igen, mert ugye Lucas úgy gondolta, hogy biztos ki fog szivárogni, és akkor majd a Jar Jar gyűlölők azok majd milyen jól fognak ezen dühöngeni. Na és ebből az írásból az derült ki, képzeld el, hogy a kaminoiak által emlegetett titokozatos Szájfodi az mester, pontosabban szólva, itt még egybetű eltéréssel Szájdó Diaz mester, valójában soha nem is létezett. Tehát ő nem egy igazi, valaha élt mester volt, hanem még Obi-Wanon kívül még Windu mester se hallott róla. Magyarán szólva, mielőtt még a Szájfó Diaz egy valóban létező, de már 10 éve meggyilkolt Jedi mester lett volna, még Lucasnak a fejében eredetileg egy áll Jediként szerepelt. Uh-huh. És mivel még itt az volt a neve, hogy Szájdó Diaz, valószínűleg ez volt George fejében Sidious álneve. Márpedig, hogyha ez a helyzet, hogy ez Sidious álneve, akkor igazából ez szerint, a sztori szerint személyesen Palpatine rendelte meg a kaminoiaktól a klónsereget.
Egyébként nem lenne rossz gondolat ez sem?
Nem, persze. Igen. Palpatine alias Sidious alias Szájdó Diaz megrendeli a klónsereget, hogy elindítson egy háborút, és az így kialakult válsághelyzetben meg tudja szilárdítani a politikai helyzetét, pozícióját.
Sőt, egyébként, hogyha belegondolok, talán ez még jobban passzolna a magához a sztori kibontakozásához.
Ebben egyetértek veled. Szerintem is ez így sokkal jobban adja magát, mint ez a szájfodiázos, titokzatos, amit nem is... Én a mai napig nem látom teljes egészében, hogy is volt ez a klónsereg megrendelés, de mindegy.
De egyébként nem lenne baj, hogy Szájfodi az... Csak ugye, mint álnév használták igen, volna, és nem igen, mint egy különálló ember.
Így van, aha.
Most fölelevenítettem az első generációs krón osztagosoknak a páncélzatát, és tökre jól egybevág azzal, amit mondtál, hogy igazából a sisak felépítése, meg azért ez a páncélzat simán jól jön ki, hogy Boba Fett ezeket hordja, vagy oda-vissza.
Igen.
Mert hogy nagyon hasonlítanak egymásra.
Igen, ez nekem engem ez annak idején annyira nagy elégedettséggel töltött el. Ugye én, ahogy mondtam, olvastam a regényben, hogy Boba Fett páncélzata úgy néz ki, mint azoké a valakiké, akiket a Jedik megöltek a klónok háborújában. És amikor megláttam 2002, vagy már nem is tudom, mikor jöttek ezek a plakátok, biztos emlékszel arra a plakátra, hogy ott áll Jango Fett, egy plac közepén, és mögötte 10 000 klón sorakozik.
Igen.
Na, ezen a képen, amikor én ezt megláttam először, akkor annyira tetszett, hogy na, tényleg Boba Fett ruhája hasonlít azokéhoz, akik a klónok... Tehát ugye ilyen átmenetnek tűnik a mandalori vizor, meg a rohamosztagos sisak között.
Igen, és nagyon, én szerintem ezt nagyon jól megcsináltak amúgy a filmekben, meg az animációkban is, hogy van egy ilyen átmenet a mandalori páncél, meg aztán az eredeti trilógia közti páncélok közötti átmeneteket. Tehát, hogy ezeknek mind szépen megvolt a fokozata, hogy
így van.
Bizonyos időszakonként, mint ahogy például a telefonok is fejlődnek, mindig kicsit más lett a dizájn.
Ja.
De igazából maga a funkciója meg ugyanaz.
Igen. Oké, akkor ezt jól megbeszéltük, Krisztián.
Ez jó.
Úgyhogy akkor ezzel véget ért a Holonet Krónikák 89. epizódja. Köszönjük a figyelmet a hallgatóinknak. A következő alkalommal már remélem fogunk tudni beszélgetni a birodalmi históriákról.
Mindenképp.
Váci Krisztiánt és Varga Csongort hallottátok.
Sziasztok! Sziasztok.